Fegyelmet, és védesség Istentől, ami akár költözött szentjában, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kérjük meg Isten tiszteletünket a 247-es énekkel, 247-es ének úgy kezdődik. Mi drága, nekünk ez a jó hír, mi édes öröm szerintre halljátok a megszabadítást, mely Jézus van ez a miénk. Ó, bízd magad a kegyelemben, mely gazdagon árad felé, a váltságát tedd a magadévá, ki, mert itt a támadó is elé. 247-es énekkel.
Kármát evangéliumának a harmadik részéből hallgatjuk meg, itt a végén az első 15 verset volt, utána imádságra készülve a 244. dicséretünk első versszakát énekeljük fennállva. János evangéliumának a harmadik fejezetéből így szólhatnánk Isten igéje az első versszakról, a 15. versszakig. Volt pedig egy ember a farizeusok közül, a neve Nikodémus, a zsidók embere. Ez elment hozzá Eliá, és így szólt neki. Mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóhoz, mert senki sem képes megtenni azokat a csodákat, amelyeket te teszel, csak ha Isten van rád. Erre Jézus így válaszolt neki. Bizony-bizony mondom neked, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus így szólt ő hozzá. Vél népére, hogyan születhetik az ember, vagy képes a másodszor is bemenni az ő anyja méhébe és megszületni? Jézus azt feleltem. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az. Ne találkozzál, hogy azt mondom neked, újonnan kell születetek. A szél oda túl, ahová akar, a hangját hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Erre Nikodémus így válaszolt neki. Ugyan lehetséges mindez. Jézus ezt felelte neki. Te Izrael tanítója vagy, és még szenvedted ezeket? Bizony-bizony mondom neked, hogy mi, amit tudunk, azt beszélünk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, de ti a mi bizonyságképtelünket nem fogadjátok el. Akkor sem hittek, amikor földi dolgokról beszélek nektek, ugyan hittek majd, ha a mennyei dolgokat mondom nektek. Senki sem vette a mennybe, csak aki a mennyből szállt alá, az ember fia. És amint Mózes magasban emeltek hívjuk a pusztában, úgy kell az ember fiának is magasban emeltetnie, hogy mindenkinek, aki ő benne hív, örök élete legyen. Énekeljük el a 244-es dicséret első verszakát az imádságban készülve fennállva. szintén nem értünk, talán megvalljuk ezt is, hogy nem tudjuk, hogy ez hogyan működik, de köszönjük, hogy tőle bűnbocsánatot és életületét kaphatunk az Úr Jézus által. Köszönjük ezeket a lehetőségeket, segíts ezekkel jó élni és nem visszaélni. Kérünk te, használd fel a mi életünket a környezetünkben, te látod, hogy milyen próbák lesznek minket körül közvetlenül, családban vagy iskolában, munkahelyen, különböző élettereken, de látod a földünket, érintő egyéb tragédiákat is, földrengéseket is. Kérünk mindazokért, akik ezek miatt szenvednek, hozzátartozókért, játszolókért, hogy ott is igazolás. És annak, hogy azt, ami a mi részünk, megtegyük a saját helyünkön. Kérünk mindazokért, akik nincsenek most közöttünk, tehát egy velük is erősítsd meg őket, és vissza, amit azért tűniket, hogyha is lehetnének. Kérünk a betegekért és gyengékért, üdvös testvéreinkért erősítsd meg őket is. Kérünk Erzsikenénél, Hesztikéért, még velük is. És minden egyéb kérésünket, kérdésünket is mondjuk most elég. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket az meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, és éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeinknek. És menjünk minket a kísértésbe, de szabadítsad a gonosztól. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Egyet átfoglalom a 243-as dicséretet énekelt a mindegyedetés előtt. Mélyen meghalljuk így színed előtt, tölts ki kegyelmedet, tölts ki erődet. 243-as dicséret.
levélben gyülekezett Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 11. részből a 33-tól 36. verszakkal bezáró verseit szeretném olvasni, amelyet ülve hallgassunk meg. Pál apostolnak tehát a rómabeliekhez írott leveléből a 11. rész 33. verszakától így szól ez a szakasz. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt neki tanácsosa, avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt. Mert őtőle, ő általa, és őre elnézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Mai vasárnap a Szent Háromság vasárnapja, és ez az egyik olyan gondolatfogalom, amely körül évszázadok óta rendkívül sok vita, veszekedés, szakadás következett be a kereszténység életében. Ha én jól emlékszem, az első század végén, második század végén helyesebben Tertullianus volt az, aki először használta ezt a kifejezést, addig ez ebben a formában a Szentírásban nem volt megtalálható, azóta sem található meg, de sokan a Szentírás összességét nézve, különféle helyeket egymás mellé téve arra gondolatra jutott, hogy Szent Háromságban kell gondolkodnunk, egy lényegű, három különböző személyű, de mégis egy lényegű lényről, ha egyszerűen fogalmaznék, Istenről. Az első nagy szakadás éppen ennek a gondolatnak mentén volt talán a kereszténység életében, hogy egy kiváló teológus arra gondolt, hogy nem lehet ilyen módon részekre osztani, legalábbis szerinte Istent, mintha a Szent Háromság részekre osztásról szólna, hanem úgy kell gondolkoznunk, hogy hasonló ugyan, de nem egylényegű isteni teremtmény Jézus Krisztus, aki valamilyen középlényként fogható fel talán, de semmiképpen sem öröktől fogva való, aki ugyan sok-sok bölcsességgel van ellátva, sok-sok bölcsesség az övé, de mégsem egylényegű, hanem csak hasonló a örökkévaló Istennel. Természetesen kiátkozták, pedig egy rendkívül logikusan gondolkodó valaki volt, sok olyan igét használt fel a maga érrendszere mellett, amelyet akár így is lehet értelmezni, vagy lehetett volna értelmezni, többek között a János evangéliumának 17. részéből a 3. verszak volt az egyik ilyen gondolata, ahol is azt olvashatjuk, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust, és emellé sok-sok igét, sok-sok igeverset felsorakoztatott még, hogy a maga látását, igazságát képviselni tudja. Természetesen ez megosztotta az akkori hívőket, mint ahogy ma is megosztja ez a dolog a hívőket, és kiátkozták ezt a kiváló koponyát, és kétfelé szakadt az egyház, kiki a maga látását próbálta képviselni, a maga látását próbálta hirdetni, és a maga látása szerint próbált valamiféle igazságot tenni abban a kérdésben, amely kérdésben nehezen lehet igazán látni, amely kérdésben nehezen lehet igazságot teremteni. Azt gondolom, hogy ebben a kérdésben Pál apostol igazít el bennünket, aki annak a résznek a végén, amely Izrael kiválasztásáról szól, ha már ebből hoztam a mai igét, amiről gondolkodni szeretnénk, említessék meg, hogy most volt 60 esztendős, az újonnan létrejött Izrael, amely nekünk keresztényeknek is igen fontos, és ennek a résznek a végén, amelyben arról beszél, hogy a ő kiválasztásuk megmásíthatatlan, legalábbis isteni gondolat szerint, annak a végén úgy beszél Istenről, hogy ő tőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, mert övé a dicsőség. Sokszor, amikor ebben a nehéz kérdésben, amely többek között a Szent Háromság kérdése is, valaki valamilyen hittételt meg akar fogalmazni, nyilván az motiválja, vagy sok esetben az motiválja, hogy a hallgatósága számára valamilyen formában el tudjon magyarázni azokat az érthetetlen dolgokat, amelyeket a hit tehet az ember számára igazzá, a hit érlelheti benne tudássá, a hit segíthet ebben, és megpróbál valamit megmagyarázni, amely a hallgatóság számára érthetetlen, a hallgatóság számára felfoghatatlan, és próbálja a tétel mentén az ő igazságát a Bibliából igazolva látni, vagy igazoltatni. Nem történt ez másként ebben az időben sem, ahol egymásnak feszültek az atyák. Így próbálta ez a teológus is a maga hallgatósága számára elmagyarázni a szűztől való fogantatást, elmagyarázni Jézus Krisztus személyét, és elmagyarázni mindazt, ami Istenről érthető, vagy Istenről tudni kell, vagy Istenről elgondolni lehetséges. Nem értette ezeket a kérdéseket Nikodémus sem, akinek volt valamiféle ismerete Istenről, Jézusról, ő Jézus úgy látta, mint Istentől jött személy. Jézus neki mégis arról beszél, hogy nem kell megállni bizonyos szinten, hanem szüntelenül kutatni, keresni kell az örökkévaló gondolatait, bár Pál szerint az ő bölcsessége kikutathatatlan, és az ő tudományának mélysége megismerhetetlen, mégis arra inspirál bennünket maga Jézus, hogy ennek van aktualitása, ez lehetséges valamilyen formában, valahogyan megismerhető, a magunk számára közelebb hozható az örökkévaló Isten. Jézus arról beszél Nikodémussal való találkozásakor, hogy újjá lehet születni a lélektől. Újjá lehet születni attól a lélektől, akit felfogni nehéz, akire azt mondjuk, hogy ő a Szent Lélek Isten, a Szent Fiú Istennel, vagy a Szent Atya Istennel egyetemben. De ez a fajta újjászületés, amiről Jézus itt beszél, az nem volt ebben a formában világos, nem volt ebben a formában világos akkor, és nem biztos, hogy világos ma, nem biztos, hogy világos a mi számunkra. Furcsa és különleges dolog lenne kiemelni az egyik szemét, csak arról beszélni, kihagyva a másik kettőt, kihagyva a fiút, kihagyva az atyát, és csak beszélni a lélekről, mintha ő lenne a legfontosabb, vagy kihagyni a lelket és Jézust, és beszélni az atyáról, mintha ő volna a legfontosabb, vagy kihagyni az atyát, és kihagyni a lelket, mintha csak a fiú volna a legfontosabb, együtt, egy örök Isten, aki különféle módon mutatja meg önmagát egyes gondolatok szerint, hogy az emberhez közelebb vigye az ő akaratát, amely nem más, mint a vele mélységes közelségben és közösségbe kerülés, a vele egyúton járás, az ő akaratainak kikutatása és az ő akaratai szerint való élés. Jézus Krisztus, amikor beszélget Nikodémussal, erre hívja fel az ő figyelmét. Lehet egy olyan kapcsolat, amely egy személyes kapcsolat, nem egy elméleti kapcsolat, lehet egy olyan kapcsolat, amely az élet minden mozzanatában arról gondolkodik, hogy ő tőle van minden az életemben, ő általa jött létre minden, és ő ránézve van minden az én életemben. A másik, vagy egy másik fontos eleme ennek, hogy elvezethet ennek a gondolatnak a mentén bennünket egy szélsőséges látásra, minthogy nekünk semmiféle felelősségünk nincs azokban a kérdésekben, amelyekkel az Istennel való kapcsolatot lehet leírni. Minden ő általa van, minden ránézve van, mindent ő cselekszik, nekem nincs semmi felelősségem, vagy semmi munkám, semmi gondolatom ebben a kérdésben. Isten, aki dönt helyettem, ezt szokott oda vezetni, vagy elvezetni ahhoz, hogy az ember cselekvőképtelen, mindenhol ördögöt kiált, mindenhol ördögöt lát, miközben önmagát kellene mérlegre tenni, miközben a saját döntéseinek felelősségéről kellene gondolkodni, miközben arról kellene meggyőződnie, hogy azoknak a döntéseknek, amelyek hozott az életében, milyen következményei vannak, milyen következtetésre lehet azok által eljutni, és mennyiben visznek ezek közelebb vagy távolabb Istenhez vagy Istentől. Milyen döntésem van, milyen döntésed van, várod azt, hogy tőled függetlenül történjen minden körülötted, avagy eljutottál arra a látásra, hogy öntudatos, felelősséggel bíró, nagykorú, hívő ember lehetsz, mert így akar benne az örökkévaló Isten gondolkodni. Nem úgy, hogy báb lennél, nem úgy, hogy egy független bábú, amelyet ide-oda hány a szél, aki nem tudja, hogy milyen gondolatai vannak, Uram, ahogy akarod, legyen meg a te akaratod, fogalmazódik meg szüntelenül, elrejtve azokat a bukásokat, buktatókat, amelyeket az ember önmaga számára állít, vagy önmaga cselekedetei által jönnek ezek létre. Mert ha enged az ember annak a léleknek, amelyet nem tud megmagyarázni, nem tud körülírni, nem tud emberi ésszel lerajzolni, akkor rájöhet arra, amelyről Pál apostol beszél, hogy őtőle van minden. Nem olyan könnyű ezt eldönteni és beépíteni az ember életébe. Függetlenül attól, hogy az emberi felelősségem, tudásom, az emberi akaratom is benne van, de őtőle kaptam mindent. És ez nem a felelősségnek az elhárítása, nem a felelősség lerázása, hanem a hit mélysége, amely Isten gazdagsága, bölcsessége és tudománya. Az a mélység, amelyet képtelenség egyfelől kikutatni, másfelől az önmagával tisztában lévő hívő ember nem juthat más konzekvenciára, ő általa és ő ránézve van minden. A legutolsó gondolat az, amivel az ember legnehezebben birkózik meg, övé az dicsőség mindörökké. Az ember tesz valamit, vagy valami alkotás közben a még kifejlethez érkezik, olyan jóleső érzéssel tekint vissza arra, amiért megküzdött, és ez így is van rendben, de a legnehezebb kimondani azt, hogy övé a dicsőség. Nehéz, hiszen az ember önmagát szeretné mindenáron a dicsőségbe emelni. Ez a tragédiánk, ez volt mindig is az ember tragédiája. Amikor el tudok odáig jutni, hogy ő tőle, ő általa és ő rá nézve vannak mindenek, akkor meg fogom érteni azt is, hogy övé a dicsőség minden helyzetben mindörökké, mert ha az a lélek, amely át tudott formálni, amiről nem tudom, hogy honnan jön, nem tudom, hogy hogyan lerajzolható, nem tudom, hogy honnan fújt, de érzem a hatását, az életemben változás történt, az életem megváltozott, akkor el tudok jutni odáig, hogy övé a dicsőség mindörökké, és abban a gondolatban talán nem is az fog, hogy ebben az állapotban nem is az fog motiválni, hogy ebben a kérdésben, amely a Szent Háromság kinek is volt kristálytiszta igazsága, hanem abban az örökkévaló Istenben fogok gondolkozni, aki az én életemet, az én gondolkodásomat átformálta, és az én környezetem javára élhetem az én megváltozott életemet. Mert övé a dicsőség, mert ő tőle van mindent, ő általa és ő ránézve legyen övé a dicsőség mindörökké. Amen. A 371-es ének első verszakát énekeljük el. 371-es ének első verszakát.
szabadulásról, illetve az Ausztrán Kintadiban a szabadulásról beszélünk, hogy ugyan nem megszabadulunk bizonyos fogságról, végülök, hogy sok minden fogságjáról keveredhetett ember, ami konkrétan tételről beszélgetünk, aki kiérdezel itt egy csodálatos történet állt elő, és nyomulásról illetve szolgáltatott időről kideríteni, de csak oda tudtunk jutni, azt kiukadni, hogy az imádkozás, amivel az életében gondolt Péter, úgy tűnik, hogy hatásos, és hogy van értelme annak, hogyha az ember elkezd imádkozni, mert sokkal más lesz tudni.
Thank you.
Istennek néped, áldjon meg téged az Úr, és könyvítem meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet neked. Amen.